templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A bencés rend és a ferences rend története nagyon sok szállal kapcsolódik össze. Két példát is látunk erre majd a mai műsorban. Varga kapisztánatyával, Szent Ferenc nyomdokain eljutottunk a Szubázió hegyén lévő Szent Benedek apátság romjaihoz. Ez az az apátság, amely kölcsön adta az induló ferences rendnek a kis Porcinkula kápolnát. A másik helyszín pedig kicsit távolabb Assisi városától, és közelebb Alvernához, a Cserbájoló nevű remeteség. Tehát Varga kapisztán atyával először Szubázió hegyén Szent Benedek apátság, majd Cserbájoló a Tevere völgyében, de egy magas hegy oldalában szintén. Assisit elhagyva a Szubázió hegy szerpentinjén karcseri remeteség mellett is elhaladtunk, és egy nagy tűkanyar után egy bencés apátság helyére jutottunk, ahol a kerítésen kívülről nézzük a domboldalba ülő épületeket, és lent pedig a gyönyörű szép völgy terül el. Kapisztrán atya, légy szíves, mutasd be ezt a helyet nekünk.
A Szubászió hegynek ez a déli oldala. Ez egy nagyon komoly hegy, tehát azért messziről lehet látni. A magasság 1290 méter, és a hosszúsága az egy olyan 8-10 kilométer tulajdonképpen. Igazából Assisi a nyugati lejtőjén van, és egy hasonló keleti, délkeleti végén lévő kis dombra ül egy másik szomszédváros, Spello. És ez a hegy ezen a 8-10 kilométeres szakaszon határolja a Spolitói völgyet keletről, és éppen ezért ez az oldal, ahol most vagyunk, ez egy ilyen délnyugati kitettségű oldal, nagyon meredek hegyoldalt kell elképzelnünk, tehát úgy, hogy itt az út fölött is elég magas szögben emelkedő lejtők vannak, és hát ugyanez az út alatt is így folytatódik, és ez végig így volt. Na most a Szubászió hegy bencés apátságai közül talán ez volt a legjelentősebb, a Szent Benedek apátság. Volt, vagy van olyan hagyomány, amely szerint Szent Benedek alapította. Minden esetre nagyon korai apátság volt ez. Említettem azt is már, hogy a Szubászió hegy rengeteg bencés monostornak adott helyet, hogy ezeket nem nagyoknak kell elképzelnünk, tehát San Angelo del Panzo, aztán ugye a San Silvestro, akkor Gubbio felé is, és a másik oldalon is, és hát igazából nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a karcseri remeteség is ezen a hegyen van.
A karcseri remetésének is van bencés előélete?
Nem tudjuk, hogy van-e. Lehetséges az is. Azután itt a második Celánói életrajz említ egy a 77. fejezetben egy jelenetet, hogy Szent Ferenc, amikor hazafelé jött Szienából, akkor azért nem egy egyszerű úton jött, nem a legrövidebb úton, mert nem ment be Perugiába, mégpedig azért attól féltek az assisziek, hogy a perugiaik el fogják ők rabolni, mint élő erekjét. És akkor itt úgy mondanánk, hogy a főútvonalaktól távol esően itt a hegyek között egy nagyobb kerülővel jöttek vissza, és a Nocera környékében, a mai Bányiban, Bányára volt a régi neve, itt találkozott egy lovas csapat, amelyik Szent Ferenccel ment vissza, és hát ezekkel történt meg az, ahogyan Cselánai Tamás írja, hogy rábírta őket, hogy alamizsnát kéregessenek. Ez nagyon érdekes dolog. Azt mondja, hogy a katonák, akik lóháton kísérték, útközben egy Satriano nevű fölötte szegény városkába érkeztek. Mivel éhesek voltak, és az evés ideje is itt volt, elszélettek, de semmit se tudtak venni. Visszamentek, tehát boldogságos Ferenchez, és azt mondták neki, most már neked kell alamizsnádból adnod, mivel az égvilágon semmit sem tudtunk vásárolni. Erre a szent így válaszolt, persze, hogy nem kaptatok semmit, mert jobban bíztatok legyeitekben, mint Istenben.
Legyeitek az a pénzük?
Magyarázza is a legenda. Továbbiakban a dénárokat ugyanis megvetően légynek nevezte. De menjetek csak vissza azokba a házakba, amelyekben már voltatok, és dénárok helyett Isten szerelmére kérjetek, teljes alázattal Alamizsnát. Ne szégyeljétek magatokat, hiszen az ősbűn óta minden jót az Alamizsna szerez meg számunkra. És a nagy Alamizsna osztó kegyes bőkezűségében méltóknak és méltatlanoknak egyaránt osztja a javait. Ugye Isten a nagy Alamizsna osztó. Ez
nagyon szép gondolat.
Igen. A katonák erre csak ugyan félretették szégyellőségüket, készségesen Alamizsna után néztek, és íme Isten szerelméért sokkal többet kaptak, mint előtte a dénáraikért, mert mindenki vidám lélekkel és versenyezve adakozott nekik. Valóban még sohasem volt éhénység ott, ahol a bőkezű szegénység uralkodik.
Szép ez a bőkezű szegénység.
Igen. Na most visszatérve a Szent Benedek apátsághoz, az első írásos említése az egyébként 1030, bocsánat, a Szarteánónak, tehát ennek itt a hegy mögötti kis településnek az említése volt. Még egy ferences történet csatlakozik ide, hogy hogy keletkeztek a Szubászió hegynek a sziklái. Ez Rufin testvérhöz tevődik, annak a kísértésével. Az volt a kísértése, hogy ó, fráter Rufin, hát nem megmondtam neked, mondja a kísértő, hogy ne higgy Pietro Bernardone fiának, és ne fárazd magad a sírással és az imádsággal, mert mindenképpen kározatra vagy ítélve. Mit érsz vele, ha életedben sanyargatod magad, de halálod után is elkárodol? Rufino testvér sem volt ám rest, s nyomban megfelelt neki, írja Fioretti. Nyisd ki a szád, hadd tömjen be sárral. Erre az ördög sebben lobbal elmenekül, s dühében akkora förgeteget támasztott, hogy a szomszédos Szubászió hegynek kövei megrepettek, s hosszú időn át hatalmas robajjal gördültek lefelé, s ahogy lezúdulva nagy erővel egymáshoz ütődtek, félelmetes tüzet csiholtak a földön, tehát vagy a völgyben, amikor leértek. Igazából, amiért érdekel bennünket ez a hely, tehát az volt, hogy egy csomó kisebb templom és kápolnácska is ehhez az apátsághoz tartozott. Így egészen biztos, hogy a Porciunkula kápolna is. Talán érdemes lesz ezt a perücsei legendából felolvasnunk. Amikor Szent Ferenc látta, hogy az Úr meg akarja sokasítani a testvérek számát, így szólt hozzájuk: kedves fiaim és fiacskáim, úgy látom, hogy az Úr meg akar bennünket sokasítani, ezért jónak és szerzeteshez illőnek látom, hogy a püspöktől, vagy a Szent Rufin székesegyház kanonokjaitól, vagy a Bencés monostor apátjától valami kis és szegényes templomot kérek, hogy ott a testvérekkel el tudjuk mondani az imaórákat, és mellette legyen egy csupán sárból és vesszőfonadékból épített kicsi és szegényes ház, hogy ott pihenhessenek, és szükséges tennivalóikat elvégezhessék, mert ez a hely nem alkalmas, és ez a ház nagyon szűkös a testvéreknek. Mint hogy az Úrnak úgy tetszett, hogy megsokasítsa őket, és pedig leginkább azért, mert itt nincs templomunk, ahol a testvérek végezhetnék a zsolozsmát, és ha valaki megtalálna halni, nem lenne illő semmit sem a világi papok templomában eltemetni. A többi testvérnek tetszett ez a beszéd. Na hát akkor elmentek a püspökhöz, és mondta: testvér, nincs olyan templom, amit nektek tudnék adni. Elmentek a Szent Rufin székesegyház kanonokéhoz, azok is ezt felelték neki. Elmentek hát a Szubásziói hegyi Bencés monostorba, és az apát előtt ugyanazt elmondta, amit a püspöknek és a kanonokoknak, azon fölül még azt is, hogyan válaszoltak neki azok. Az apát pedig együttérzéstől indítva tanácskozott ezügyben testvéreivel, és mintegy az Úr akarata szerint Szent Ferencnek és testvéreinek átengedte a Santa Maria de Porciunkula templomát, mint legszegényebb templomukat. Szegényebb volt, mint bármilyen más templom ez Assisi városának környékén. Éppen erre vágyott régóta Szent Ferenc. Az apát így szólt hozzá: testvér, kérésedet teljesítjük, de azt akarjuk, hogyha majd az Úr megsokasította rendeteket, ez a hely legyen minnyájatok feje. Tetszett a beszéd Szent Ferencnek és a többi testvérnek. Nagyon örült Szent Ferenc a testvéreknek átengedett helynek, főleg azért, mert a templom Krisztus anyjának nevét viseli, meg azért, mert oly szegényes templom volt. Örült az elnevezésnek is. Porciunkulának, kis részecskének hívták ugyanis, ami előre jelezte, hogy a szegény kis testvérek anyaháza is feje lesz. A templom arról a telekről nyerte a Porciunkula nevet, amelyen épült. Ezt a telket már régóta Porciunkulának hívták. Ferenc ugyanis gyakran mondogatta: azért akarta az Úr, hogy ne engedjenek át a testvéreknek más templomot, és hogy az első testvérek akkor ne építsenek semmiféle újat, s ezen kívül ne legyen nekik egyetlen más sem, mert ez a templom maga is jövendőlés volt, ami a kisebb testvérek megjelenésével teljesedett be. Bár a templom szegényes volt, és már régóta csak nem romokban hevert, Assisi és a környék lakói mindig nagy tiszteletet és áhítatot tanúsítottak iránta, amely mind a mai napig csak növekedett. Ezért aztán rögtön, ahogy odaköltöztek a testvérek, az Úr szinte napról napra növelte számukat, és a róluk szóló szóbeszéd, a jó hírük elterjedt az egész politói völgyben. Régente azonban a templomot Santa Maria de Angelisnek, angyalos boldogasszonynak hívták. és csak a környékbeliek nevezték el Santa Maria de Porciunculának. Ezért miután a testvérek hozzáláttak a helyreállításhoz, a környékbeli férfiak és asszonyok ezt mondogatták, menjünk az angyalos boldogasszonyhoz. Sőt, az apát és a szerzetesek ingyen engedték át Ferencnek és testvéreinek a templomot, minden fizetség és évi járadék nélkül. Szent Ferenc mégis, mint jó és tapasztalt mester, aki házát biztos sziklára, vagyis rendjét a tökéletes szegénységre akarta építeni, a nagyobb alázat és szegénység jeléül évente küldött a szerzeteseknek egy kosár koncérnak nevezett apró halat. Azt akarta ezzel biztosítani, hogy a testvéreknek ne legyen saját szállásuk, és ne tartózkodjanak olyan helyen, ami nem mások fönnhatósága alatt áll, hogy így a testvéreknek semmiképpen ne legyen adásvételi joguk. És mikor évente a testvérek a szerzeteseknek a halat vitték, azok Szent Ferenc alázatossága miatt, aki önszántából cselekedett így, neki és a testvéreinek egy olajjal teli korsót szoktak adni.
Nagyon szép. Kár, hogy nincs kinek küldeni most már a halat, úgy tűnik.
Igen, mert aztán az apátság maga megszűnt, és igazából Assisiben a bencés szerzetes élet folytatódik a Szent Péter monostorban.
Ami közel van a Szent Ferenc templomhoz.
Igen, hogyha valaki ott bemegy a Szent Ferenc kapun a parkolóból, hogyha mennek fölfelé, akkor az egyik irányba a Szent Péter monostor temploma látszik, egy gyönyörű szép templom, a másik irányba pedig a Szent Ferenc bazilikához kell menni. Amit most láthatunk itt egyébként, azok igazából romok. A nagy földrengésig, tehát 98-ig laktak itt fönn, azóta csak úgy külön kérésre lehet bejönni, vagy úgy engednek be. Amit lehet látni, egy kapu épület igazából, az egész terület így be van kerítve, és hát azért tényleg újra meg újra hangsúlyozni kell, hogy nagyon kicsi az a hely, ahol itt valami rendelkezésre áll, nagyon meredek hegyoldalban van. Azután a templom és a bejárata, de a templomnak a falai nincsenek már meg. Csak az alapfalai és az apszis meg a szentélyrész az az, ami éppen van, vagy ami föl van építve, és hát még egy pár más épület. Azért van annyi, vagy volt annyi, hogy néhányan itt fönn tudtak lakni. Cserbajoló remeteségében vagyunk, illetve hát az előtt, mert bemenni nem tudtunk. Nagyon érdekes helyen van. Alvernát, azt általában, akik a ferencességgel kapcsolatban van, az ismeri, és igazából ugye a Tevere Tiberis földjének most a déli vagy délkeleti oldalán vagyunk. Alvernától olyan 20-25 kilométerre. És hát figyelnünk kellett azért, hogy föl tudjunk jönni, hogy megtaláljuk az útjelző táblát is.
Meg igen, mert országút nem vezet ide, hanem egy hegyi kis szerpentin, ami kocsival egy darabig járható.
Egy darabig járható, és utána gyalog kell járni. Van aztán kifejezetten egy zarándokút, vagy egy turista út is. Ez az Alvernától Assisibe vezető ferences ösvény, ferences zarándokútnak igazából a második állomása.
Tehát Alvernánál kezdődik, és igen, ez a második állomás.
Igen, igen, igen. Tehát gyalog azért másként néz ki. Elég magas hegyen vagyunk, és hát ugye Alverna is, annak is hát nincs 1200 méter magasságban, de maga a hegytető az olyan magasan van, és le kell menni a folyóvölgyébe, és utána föl a másik oldalon. Hát a kilátás meg az egész környezet kárpótol bennünket. Nagyon szép erdők között lehet itt jönni, és a maga a remeteség hatalmas sziklák között van, vagy szikla oldalban, és ezért is szokták úgy emlegetni, meg azt mondani, hogy aki látta Alvernát, de nem látta Cserbajolót, az látta az anyát, de nem látta a fiát.
Ez nagyon kedves mondás.
Igen. Itt ebben a Tevere felső folyásának a völgyében ez a legrégebbi szerzetesek által lakott hely. 706-ban a keresztény hitre tért Longobard Tebaldo Tiferno, a mai Città di Castello ura volt, az itt van a közelben, és a legkedvesebb lányának az óhaja volt, hogy korábbi bűneiért vezekeljen, és ezért a vezeklésnek volt a része, hogy bencés szerzetesek számára emelt itt kolostort. 723. március 17-én kelt az adomány levele, abban a kornak a megfogalmazása szerint, hogy ott hangos szóval dicsérjék az urat éjjel és nappal. Hát ide azért föl kellett jönni, tehát nem azt mondom, hogy egy olyan nagyon, vagy túl megerőltető út volt, mondjuk az utolsó szakasz azért az igen, de hát azért 5 kilométer itt szépen fölfelé, hatalmas hegyek között. Egyébként, hogyha körülnézünk, akkor virágzó rózsák, bodzák, mindenfelé kakukkfüvek, meg mindenféle otthon ismeretlen növények pompáznak, itt a szikla oldalában is, és hatalmas kőomlások is veszik itt körül ezt a területet, egyébként be van kerítve a remeteségnek a területe.
Hát a templomnak, meg a kolostor résznek az építőanyaga helyben volt, ezt nem kellett főhozni ide.
Nem kellett. És ennek a Longobárd hercegnőnek a gondolkodás módjában igen fontosak voltak ezek a sziklák, mert a hagyomány szerint őt ugye a Jézus kereszthalálakor támadt földrengésben meghasadt sziklákra emlékeztette. Itt szépen bencés élet folyt, és 1216-ban, amikor Szent Ferenc Piave Santo Stefanóból Alverna felé igyekezett, akkor azonban már a remetességet nem lakták. És a helybéliek mondták neki, hogy hát itt van ez a, ez nem alkalmas a testvéreknek. És így aztán alkalmasnak találta Szent Ferenc, ami nem is csodálkozom, mert tényleg olyan, mint Alverna kicsiben, csak az oldala más, tehát inkább ilyen délnyugati hegyoldalban vagyunk, vagy inkább nyugati, de délről is éri a nap, és ebbe a nyugati irányban látszik most a Tevere, a Tiberis földje. És 1218-ban már letelepedtek a testvérek itt. A templomocska maga is hát kicsike, ezt gondolom, hogy az is tetszett, és akkor hát magát az épületet itt, az eredetileg már itt álló épületeket ekkor bővítették ki. Azt is tudjuk, hogy 1230-ban Páduai Szent Antal éppen a halál előtt egy évig ide vonult vissza, hogy befejezze a pápa kérésére az bőtöléssel kapcsolatos írásait. És akkor már jó ideje lakták a ferencesek, amikor 1303-ban átengedték a bencések hivatalosan is a ferenceseknek ezt a remeteséget. 1783-ig voltak itt a testvérek. Nem tudjuk egész pontosan, hogy miért hagyták el, mert ha például arra gondolok, hogy itt a közelben San Sepolcro fölött van, ugye a másik kis remeteség, Monte Casale, ahol Szent Ferenc a három rablót megtérítette, hát az is van ilyen messze lakott településtől.
És ez mégis túlélte a 18. századot.
Igen, igen, igen.
700-as évektől a 1700-as évig nagyjából folyamatosan szerzetes életnek volt otthona.
Igen, és akkor azért de elképzelhető az is tulajdonképpen, hogy Toszkána meg Umbria határán vagyunk, én nem is tudom pontosan, hogy ez melyik tartományba kerül. Ha Toszkánához, akkor elképzelhető, hogy az akkori toszkán nagyherceg a későbbi második Lipót működésének volt köszönhető esetleg ez a feloszlatás. Minden esetre utána plébánia templom lett, ami azért, aki ma ide jön föl, az meglehetősen csodálkozik, hogy vajon kiknek lehetett a plébánia temploma, de hát nyilván azért most is látjuk, hogy itt legelők vannak, be vannak kerítve a állatoknak a rétek, van itt alattunk éppen egy kis temető, azután az erdőművelés is szépen folyik, és igazából ekkortól kezdve az a pap, aki itt volt, az itteni pásztoroknak volt a lelki pásztora.
Ő volt a főpásztor.
Ő volt a főpásztor. Nagyon érdekes, hogy abban az időben még itt Itáliában is élt egy ilyen hatalmas, nagy legelőváltó kultúra, mégpedig az Appenninekből indultak a legeltető nyájak, és lementek egyébként egészen Apuliára vagy Lációba.
Hát ilyen nomád, félnomád.
Igen.
Legeltetés.
Ezt ismerjük a magyar honfoglalás korából is, illetve hát a magyar, tehát egészen az államalapítás koráig szinte ez létező gyakorlat volt. És Magyarországon például a fejedelmi család ugye a Duna mentén legeltetett. És tavasszal pedig megfordultak, és akkor följöttek az Abruzzókba, és akkor hát ugye itt a friss legelőket, ugye akkor itt szépen lelegeltették. Ezek hatalmas nyájak voltak, tehát így kell ezeket elképzelni. A jelentősége még az is volt, hogy közel vagyunk itt az úgynevezett Via Magnához, Via Magna, ugye az olaszok, hogy mondják, a nagy úthoz, ami a Tevere völgyében halad észak felé Perugiától. Ez egy fontos kereskedelmi út volt, nem véletlenül tanyáztak ott a rablók, lecsaptak az áldozataikra, utána pedig följöttek és elrejtőztek itt a hegyek között. A kolostornak a pusztulása, meg a templomnak a pusztulása az a II. Világháborúban történt. 1944-ben, ugye itt a Csigaoffenzíva és a többi, hogy tudjuk, hogy szörnyű harcok voltak itt a hegyek között.
A németek és a szövetségesek között.
Igen, aláaknázták és fölrobbantották a templomot is, a kolostort is, a környéken egykor meglévő parasztházak egy részét is, és hát minden el volt pusztulva. Aki ide följön most, egyébként mi is, hogy fölfelé jöttünk, egy fiatal párral találkoztunk, akik hátizsákkal járták a ferences ösvényt, és itt a templom meg a rendház vagy kolostor bejáratánál látnak egy fényképet egy bizonyos Chiara Klára nővéről, aki a Szent Erzsébet kistestvérei nevű közösségnek volt a nővére, és 1960-as években fedezte föl a romokat, és ő azt tűzte ki életcéljának, hogy ezeket felújítja, sikerült is helyreállítania, és ő mára már meghalt, de hát akik jártak itt, meg az úti könyvekben azért megvan örökítve az emléke, látszik, hogy egy tényleg remetességben ül itt, éppen itt a előttünk lévő képen egy kis kecske gidával van lefényképezve. Így volt neki egy kis kertecskéje, amiben hát a szükséges zöldségeket megtermelte magának. Egyébként a kicsi kolostornak, aki fölülről benéz, hát sajnos mi nem tudtunk bemenni a kerengőbe, egy ilyen szép, boltíves, pici, kicsi kerengője van neki, 17 cellát foglal magában egyébként a rendház, a közösségi terem, ebédlő. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kis hely. A remeteség lábánál található Szent Antal egykori kunyhója helyén az 1700-as években épült kápolna. Állítólag ott van egy olyan mélyedés, amiben Szent Antal is lakott. Sajnos ma bemenni nem tudtunk.
Ha nem, de valószínűleg ilyen kulcsos házként működhet. És,
igen, de nincs kiírva, legalábbis itt fönt sehol se.
Hogy hol lehet elérni a kulcsok a gazdáját.
Benézni se tudtunk a kvadrumba sem, és sajnos a templom nem csak ajtóval, hanem ráccsal is el van zárva, és még bekukkantani se tudtunk a templomba, de semmi kiírás nincs, ami elég nagy kár, mert azért, mint ahogy mi is jöttünk, itt ezen a Ferences Zarándok úton azért szinte állandóan vannak zarándokok.
És ez a kis tábla, mely jelzi a Chiara nővérnek az emlékét, volt ez a kis közösség, Szent Erzsébet kis közösség, és a Ferences jelvény, a két sebzett kéz, és alatta a Szent Erzsébet felirat, tehát Árpád-házi Szent Erzsébetnek is a nyomában járunk.
Bizonyos értelemben, igen, a bejárat fölött egyébként bejárat mellett két tondó van, az egyik Szent Benedek, a másik meg Szent Ferencet ábrázolja, emlékeztetve azokra az évszázadokra, amikor bencések, illetve ferencesek éltek itt egymás után.
Varga kapisztrán atyával, a Szubázió hegyén lévő egykori Szent Benedek apátságot és a Tevere völgyében lévő cserbájoló bencés, majd később ferences remeteséget tekintettük meg. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.